füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, a vallomás 3. Amikor Hester Marie de Fontenne kapitánynőül vette Laurine de Estelle kisasszonyt, a rokonok és barátok úgy vélték, hogy ebből rossz házasság lesz. Laurine kisasszony csinos, vékony, törékeny, szőke és merész leányka volt, 12 éves korában már egy 30 éves asszony biztonságával lépett fel. Azok közül a korán érő kis párizsi nők közül való volt, akikkel, mintha velük született volna az élet minden tapasztalata, minden asszonyi ravasság, minden gondolatbeli merészség, az a mélységes alattomosság és szellemi hajlékonyság, amely bizonyos lényeket arra képesít, bármit tegyenek is, hogy kijátsszák és csalják a többieket. Minden cselekedetük előre megfontoltnak látszik, minden eljárásuk kiszámítottnak, minden szavuk gondosan mérlegeknek, életük szerep csupán, melyet fele barátaik előtt eljátszanak. Elragadó is volt. Igen nevetős, olyan nevetős, hogy nem tudta visszafojtani, se abba hagyni a nevetést, ha valamit mulatságosnak és furcsának talált. A legneveletlenebb módon szeme közé nevetett az embereknek, de annyi bájjal, hogy sohasem haragudtak meg rá. Gazdag volt, nagyon gazdag, egy pap szolgált közvetítőül, hogy összeházasítsa Fontenne kapitánnyal. Ez a tisztvallásos intézetben nevelkedett, a legszigorúbb fegyelemben, klastromi erkölcsöket vitt magával a kaszárnyába, merevelveket és teljesintó. Leranciát, azok közé az emberek közé tartozott, akikből föltétlenül, vagy szent lesz, vagy nihilista, akiknél az eszmék mint korlátlan parancsolók lépnek föl, akiknek a hite megtántoríthatatlan, és akiknek az elhatározása megingathatatlan. Magas, barna fiú volt, komoly, szigorú, naív, makacs, az eszejárása éppen nem csavaros, olyan ember, aki anélkül jár az életben, hogy a visszáját, az árnyalatait és a finomságait ismerné, aki nem talál ki semmit, nem gyanít semmit, nem ismeri el, hogy másképp is lehet gondolkodni, ítélni, hinni és cselekedni, mint ahogy ő szokott. Laurine kisasszony meglátta, rögtön belelátott, és elfogadta férjének. Kitűnő házasság lett belőle. A nő simulékony, ügyes és okos volt, olyannak tudta mutatni magát, amilyennek lennie kellett, mindig készen a jótékonyságra és mulatságra, buzgó a templomban és a színházban, nagyvilági és szigorúan vallásos, csak az arc kifejezése volt egy kicsit gúnyos, a szeme villant egyet-egyet, amint komoly urával beszélgetett. Elmondta neki a plébánia és a környék összes papjaival véghez vitt jótékony tevékenységét, és ezeket a jámbor foglalatosságokat arra használta, hogy reggeltől estig oda járt. De néha, valami jótékony cselekedet elbeszélése közben, egyszerre bolond nevetés jött rá, ideges nevetés, amit lehetetlen volt megfékeznie. A kapitány meglepetten, agódva, kissé megütközve állt ilyenkor a felesége előtt, aki csak úgy fuldoklott. Mikor kissé megnyugodott, megkérdezte tőle, mi baja, Laurine? Így felelt, semmi, valami mulatságos dolog történt velem, az jutott eszembe és elmondott valami históriát. 1883 nyarán Hester de Fontenne kapitány részt vett a 32. hadtest nagygyakorlatán. Egy este, amint egy város határában pihentek, 10 napi sátorban élés, pusztai fáradtság és nélkülözés után, a kapitány bajtársai elhatározták, hogy rendeznek egy jó vacsorát. Fontenne úr először nem akart velük tartani, majd mivel vonakodása meglepte őket, beleegyezett. Asztal szomszédja, Favre őrnagy, folyvást a katonai műveletekről csevegve, az egyetlen dologról, ami a kapitányt lelkesítette, egyre másra töltögette neki az italt. Nagyon meleg volt az nap, nehéz, aszaló, tikkasztó hőség. És a kapitány volt, nem is vette észre, hogy lassanként egy újfajta vidámság szállja meg, valami élénk, égő öröm, az az érzés, hogy jó élni, hogy tele van felébredt vágyakkal, ismeretlen kívánságokkal, bizonytalan várakozásokkal. A csemegénél már be volt csípve. Beszélt, nevetett, izgatott volt, lármás mámor, a máskülönben okos és nyugodt emberek bolond mámora szállottá meg. Indítványozták, hogy az estét a színházban fejezzék be. Elkísérte a bajtársait. Egyikük fölismert egy színésznőt, akit egykor szeretett, és mulatságot rendeztek, melyen a színtársulat nő tagjainak egy része is részt vett. A kapitány másnap egy ismeretlen szobában és egy szőke kis nő karjai közt ébredt föl, aki, amint meglátta, hogy kinyitja a szemét, így szólt hozzá. Jó reggelt, édes cicám, először nem értett semmit. Aztán lassanként visszatért az emlékezete, ha zavarosan is. Ekkor szó nélkül fölkelt, felöltözött, és az erszényét a kandallóra hűrítette. Szégyen fogta el, amint ott látta magát állni, teljes díszben, karddal az oldalán, ebben a gyűrött függőnyös bútorozott szobában, melynek gyanús pamlaga. Nárványos volt a foltoktól, és nem, mert elmenni, lemenni a lépcsőn, ahol emberekkel találkozhat, elhaladni a házmester előtt, és főleg kimenni az utcára a járókelők és a szomszédok szeme láttára. A nő folyton azt hajtogatta. Millelt? Elvesztetted a nyelvedet? Tegnap pedig ugyan meg volt oldva. Micsoda mafla, a férfi szertartásosan köszöntötte, és végre elhatározta magát a menekülésre, nagy léptekkel érte el lakóhelyét, és meg volt győződve róla, hogy kitalálják a modorából, az arcából, hogy rossz nőtől jön. És marcangolta a lelki furdalás, a szigorú és agályos ember lelki ismeret furdalása. Gyont, áldozott, de mégis rosszul érezte magát, mert üldözte bukásának az emléke és egy adósságnak az érzése, egy szentadósságé, melyel feleségének tartozott. Csak egy hónap múlva látta viszont, mivel a szüleinél töltötte a nagy gyakorlatok idejét. Az asszony kitárt karral, mosolygó arccal sietett feléje. Ő a bűnös ember zavart módján fogadta, és estig szinte attól is tartózkodott, hogy beszéljen vele. Mihelyt egyedül maradtak, az asszony megkérdezte. De mi baja van hát, barátom? Megváltozott, úgy látom. Semmi, drágám, éppen semmi. Bocsánat, jól ismerem magát, és bizonyos vagyok benne, hogy van valami baja, gondja, bánata, kellemetlensége, vagy mit tudom én, mi baja. Hát igen, valami nyomja a szívemet. Ó, és micsoda, lehetetlen magának megmondani. Nekem? Miért? Megijeszt. Nem tudom megokolni, lehetetlen magának megmondanom. A nő leült egy kerevetre, a férfi meg fölsalájárt, hátratett kézzel, felesége tekintetét kerülve. Az asszony ismét megszólalt. Lássuk csak. Akkor meg kell, hogy gyontassam, ez a kötelességem, és követelem magától az igazságot, ez a jogom. Magának épp úgy nem lehet titka előttem, mint ahogy nekem nem lehet maga előtt. A kapitány egészen hátat fordított, ott állt berámázva a magas ablak keretében, és kijelentette. Kedvesem, vannak dolgok, amiket jobb nem elmondani. Az, ami engem bánt, ezek közül való. Laurine fölkelt, átment a szobán, megfogta a karját, és miután kényszerítette, hogy visszaforduljon, két kezét a vállára tette, aztán mosolyogva, hízelkedve ráemelte tekintetét. Lássuk csak, Marie, Marienak nevezte a gyöngéd órákban, nem titkolhat előttem semmit. Azt hihetnem, hogy valami rosszat cselekedett. Azt susogta, igen, rosszat cselekedtem. Az asszony vidáman mondta, ó, olyan nagyon rosszat, ezt igen csodálom magától. A férfi gyorsan felelt. Többet nem mondok, hiába erősködik, de felesége a karosszékhez vonta, kényszerítette, hogy beleüljön, maga is ráült a jobb térdére, és kis könnyed csókkal, gyors, röpke csókkal megcsókolta a bajusza kisütött végét. Ha nem mond semmit, örök harag. Bűnbánattól tépetten és félelemtől gyötrözn. Mormolta, ha elmondanám, mit tettem, sohasem bocsátana meg. Ellenkezőleg, barátom, rögtön megbocsátanék. Nem. Lehetetlen, megígérem. Mondom, hogy lehetetlen, esküszöm, hogy megbocsátok. Nem, édes Laurineum, nem teheti. De naív maga barátom, hogy ne mondjam csacsi, amint megtagadja, hogy elmondja, mit tett, rettenetes dolgokra kell gondolnom. És mindig olyasmire fogok gondolni, és épp úgy rossz néven veszem majd ezt a hallgatást, mint ismeretlen gonosz tettét. De ha őszintén beszélne, holnapra elfelejteném. Hát, nos, Fülik pirult, és komoly hangon mondta. Úgy jónok magának, mint ahogy papnak jónnék, Laurine. Az a röpke mosoly vonult át az asszony ajkán, mint olyankor mindig, amikor a férjét hallgatta, és kissé gúnyos hangon mondta. Csupa fúl vagyok, a férfi folytatta. Tudja, édesem, milyen józan vagyok. Csak pirosra festem a vizet a borral, és likőrt soha nem iszom, tudja. Igen, tudom. No hát, képzelje el, hogy a nagy gyakorlatok vége felé, egyszer elragadtattam magamat, és ittam egy kicsit, mivel igen tikkadt, igen fáradt, igen kimerült voltam, és... becsípett. Fúj, de csúnya. Igen, becsíptem. Szigorú arcot vágott, de úgyisten igazában becsípett, vallja be, hogy járni se tudott már, mondja. Ó, nem annyira. Az eszemet elvesztettem, de az egyensúlyomat nem. Beszéltem, nevettem, bolond voltam. Mivel elhallgatott, az asszony megkérdezte, ez az egész, nem, a, és azután, egy aljasságot követtem el, az asszony ránézett, agódva, kissé zavartan, szinte megindultán. Ugyan mit, barátom, vacsoráztunk, színésznőkkel, és én nem tudom, hogy esett meg, de megcsaltam magát, Laurine, ezt komoly, ünnepélyes hangon mondta. Az asszony megrázkódott kicsit, és szemében hirtelen vidámság csillant meg, mélységes, ellenállhatatlan vidámság. Azt mondta, maga, engem, és kis száraz, ideges, szakadozott nevetés csúszott ki a fogai közül, három ízben, és elvágta a szavát. Megpróbálta visszanyerni a komolyságát, de ahányszor ki akart mondani egy szót, a nevetés a torkában reszketett, kivudjant, gyorsan visszatartotta, megint kitört, kitört, mint a szénsava felbontott pezsgős üvegből, melynek habzását nem lehet visszatartani. Ajkára tette a kezét, hogy megnyugodjék, hogy belefolytsa szájába azt a szerencsétlen kacagási rohamot. De a kacagás kipergett az ujjai közül, rázta a keblét, akarata ellenére kitört. Dadogott. Maga-maga megcsalt. Á, ha-ha-ha, ha-ha-ha, és különösen nézett rá, olyan csúfolódóan, akarata ellenére, hogy a férfi elhűlt, megdöbbent. És a nő egyszerre nem bírta tovább, kirobbant. És most kacagni kezdett, olyan kacagással, mely idegrohamhoz hasonlított. Kis szaggatott kiáltások törtek elő a szájából, melyek, úgy látszott, a keble. Inéjéből jönnek. És két kezét a gyomrára szorította, hosszú rohamok fogták el, mintha a szamárhurut fuldokló köhögése jött volna rá. És minden fáradozása, hogy megnyugodjék, új ingert váltott ki, minden hangtól, amit mondani akart, még jobban vonaglott. Édes-édes szegény barátom. Ó, a kapitány felkelt, egyedül hagyva az asszonyt a karosszékben, egyszerre igen elsápadt, és így szólt. Laurine, maga több, mint illetlen. Az vidámsága mámorában hebegte. Mit? Mit akar én nem bírom maga-maga. Olyan mulatságos. Haha, haha. A férfi elfehéredett, és merő tekintettel nézte, melyben különös gondolat ébredezett. Hirtelen kinyitotta a száját, mintha kiabálni akarna valamit, de nem mondott semmit, sarkon fordult, kiment, és becsukta maga után az ajtót. Laurine, kétrét hajolva, kimerültén, ájuldozva, még mindig nevetett, elhaló nevetéssel, mely még felé lett olykor, mint egy majdnem kihamvadt tűzvészlángja.